Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Katona Katalin, Ferenczi Noémi díjas ötvös művésszel Rózsa Katalin beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Katona Katalin ötvös művészt. Közös szerelmünk Ráczkeve. A gyökerek neked is Ráczkevére vezetnek. Kérlek, beszélj egy kicsit a családodról, gyerekkorodról.
Mint mindenkinek, nekem is életem legnagyobb élménye és legjobban meghatározó időszaka a gyermekkor, amely Ráczkevéhez köt engem. Törzsgyökeres ráczkevei vagyok, tehát nyilvánvalóan meghatározza ez a lét az egész életemet.
Iskoláidról, családodról, milyen családba születtél?
Egy olyan családban születtem bele, akik azt hiszem, hogy példaképeim és szintén egész életem meghatározóak, hiszen olyan erkölcsiséget, tartást, mondhatom azt, hogy csodákat adtak nekem és a testvéremnek, amelyet soha nem lehet elfelejteni, és amely magatartásuk azt hiszem, hogy példaértékű, és az egész életemre kihatóak.
Milyen szerepet játszott a hit a családod életében? Mit kaptál? Mikor találkoztál a vallással, a hittel?
A család életében ez egy természetes dolog volt, mármint hogy templomba járunk. Egy olyan családból származom, ahol anyai ágon a nagyszülőknél a nagymama katolikus, még a nagypapa református volt, apai ágon pedig a nagyszülők baptisták voltak mindketten. Szüleim közül édesanyám katolikus, édesapám református volt. Elhatározásuk szerint, ha lányaik születnek, ők katolikusnak kereszteltetnek, ha fiaik, akkor reformátusnak. Lányok lettünk ketten, így katolikusok lettünk. Nálunk ez a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy ezt a három vallást ismerjük, járunk templomba, akár nagy ünnepeken, vagy más jeles eseményeken, az is természetes volt, hogy egyik nap az egész család a katolikus templomba, még a másik nap a református templomba ment, amíg az apai nagyszülők Dömsödön élve az ott nyaralásunkkor természetesen elvittek a baptista templomba. Ezen kívül még bekapcsolódott a vallások megismerésébe Ráczkevén található csodálatos szerb templom, amely azt hiszem, hogy mindenki tudja, egyetlen Magyarországon, amely 1470-es évek végén épülve gótikus templom, reneszánsz elemekkel, barokk harangtoronnyal. Tehát a világ legtermészetesebb dolga volt az is, hogyha a szerb templomban jeles ünnepek voltak, akkor elmentünk a szerb templomba is. Tehát nagyon korán, gyermekkorban megtanultam, megtapasztaltam azt, hogy talán az egyik legfontosabb dolog az, hogy az ember tiszteli a másik ember hitét, vallását.
Arra kérlek, olvasd föl azt az igét, amit hoztál. Miért erre az igére esett a választásod? Hogyan kapcsolódik ez a te életedhez?
Azt a mondatot, amelyet a Szentírásból szeretnék felolvasni, Bakonyvári M. Ágnes művészet történésztől kaptam azon alkalommal, hogy 2011-ben került megrendezésre az életmű kiállításom a Klebersberg Kultúrkúriában, és ehhez a kiállításhoz egy katalógus is kapcsolódott. Bakonyvári Ágnes írta az előszót. Idézném azt a mondatot, amely kifejezetten olyan munkáimhoz kötődnek, amelyeken megjelennek szárnymotívumok. Ehhez kapcsolódóan adta nekem ezt a mondatot, idézném. A szárny motivumok mozgása önkéntelenül is felidézi Jákob történetét, az eget és földet összekötő létra és az azon járkáló angyalok képével, idézett. Egy létra volt a földre állítva, s a hegye az eget érte. Mélyen megérintett ez a mondat, ugyanis olvasmányaim során találkoztam egy hasonló gondolkodással, méghozzá Vörös Sándortól, aki a következőket írtat, alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Na most ez a két mondat bennem az alkotásaim során abszolút összekapcsolódik, hiszen úgy élem meg az életutamat, hogy valójában egy létrán közlekedve próbálom azt a teljes egészet, a teljességet elérni, amely során a munkáim megvalósulnak. A létrafokai pedig ebben az esetben az alkotói munkám, alkotói folyamatom, alkotói utam állomásai, maguk az alkotások.
Picit visszatérve Ráczkevére és az iskolákra, hogyan indultál el azon a pályán, ami oda vezetett, hogy elismert ötvös művésszé váljál?
Az út egy kicsit kacskaringós volt. Nem ötvös művésznek készültem. Az általános iskola után, miután nagyon jó tanuló, tehát kitűnő tanuló voltam, a helyi Ady Endre gimnáziumba felvételiztem, ahol szintén elég jó előmenetellel sikerült az akadályokat vennem. És miután már olyan ötödikes korom óta nagyon foglalkoztatott a művészettörténet, a gimnáziumba ezt tanulva az első két évben művészettörténésznek készültem. Óriási szerelem volt, ötödikes általános iskolás koromban már olvastam Egyiptomról, Abu Simbelről, tehát nyilvánvaló volt, hogy valahogy erre felé fogok kanyarodni. Azonban olyan meghatározó egyéniségekkel, olyan meghatározó tanárokkal találkoztam a gimnáziumban, dr. Kovács Józseffel és dr. Kovács Józsefné dr. Paulovics Terézzel, akik megváltoztatták ezt az elhatározásomat, szeliden változtatták meg. Felmutattak egy olyan életutat, ami addig számomra, miután nem értelmiségi családból származom, azt hiszem egy életre meghatározó lett, hiszen ők nagyon komolyan foglalkoztak néprajzzal, helytörténettel. És a figyelmemet a ráczkevei vízimolnárokra irányították, és elkezdtem ezzel foglalkozni. Akkor még lehetőség volt élő vízimolnárokat, akik ugyan már nem gyakorolták ezt a szakmát, de mint adatközlők még remekül működtek, és sikerült élő anyagot felgyűjtenem, szerszámaikat lerajzolnom. Ezen kívül a Kovács tanár úr segítségével, korengedménnyel kutathattam a Pest megyei levéltárban is, ami hát számomra egy csodálatos dolog volt. 1700-as, 1800-as évekbeli jegyzőkönyvekben bogarázhattam és cédulázhattam a molnárokkal kapcsolatos adatsorokat, tehát néprajzosnak készültem, méghozzá tényleg nagyon komolyan. Abban az időben a tanulmányi versenyeket megelőző pályázatokon lehetett részt venni, így például a néprajz területén is, ezt a Néprajzi Múzeum hirdette minden évben különböző korosztály számára, és nekem sikerült is a pályázatra egy olyan dolgozatot beadnom, amely 56 oldalas volt, plusz a függelék, ami hát azt hiszem, hogy egy diáktól nem kis teljesítmény volt, mondhatom ezt büszkén, és talán nem túl elfogultan. És annyira jól sikerült ez a dolgozat, hogy abban az évben, vagyis negyedikes koromban Pest megye első díját és országosan egy második díjat sikerült elhoznom. A második díj az úgy történt, hogy nem adtak ki első díjat. Ez tényleg egy óriási teljesítmény volt, így visszamenőleg visszatekintve is azt gondolom erről. De valójában az igazi díj az az volt, dolgozat méltatásában dr. Ikvai Nándor múzeumigazgató azt javasolta, hogy lektorálás után a Pest megyei múzeumi füzetekben jelenjen meg, tehát publikálásra kerüljön ez a munka. Ami hát azt hiszem, hogy egy alig 18 évet betöltött embernek nem lehet azt mondani, hogy túl kis eredmény. Sajnos bekövetkezett az, amire senki nem gondolt, hogy az egyetemi továbbtanulásra való jelentkezésnél kiderült, hogy 5 évig nem indul a szak. Mondhatom, hogy összeomoltam, hiszen egy ilyen eredménnyel felvételi nélkül be kellett volna jutnom az egyetemre. Azóta is azt hiszem, hogy örök fájdalmam, és talán örök szerelem is maradt a néprajz, mert annyira meghatározta az életemet. Miután a művészetekkel korábban is már egész kicsi korom óta foglalkoztam, legalábbis elméleti síkon ugyan rajzoltam is, tanultam rajzolni az általános iskolában, így valahogy talán magam sem értem, hogy miért, de nem kerestem a mellékutakat, hogy a néprajz mellett maradjak, hanem elhagytam, és egy egészen másik irányba kezdtem el kutakodni.
Mit jelentett neked a hír, hogy a ráckevei hajómalmot, amiről a pályázatban is írtál, ami az ország egyetlen műemlékvízi malma, társadalmi összefogással újjáépítették?
Nagy eredménynek tartom, de ugyanakkor volt néprajzosként a szívem egy kicsit fáj, hogy annak idején hagyták, hogy tönkre menjen az eredeti vízimalom. Ez egy óriási ballépés volt, nem tudom, hogy min múlott, vagy hogy elsüllyed, történt ez az egész.
Elsüllyed,
igen, igen. Tehát a szakszerűtlen restaurálás miatt süllyedt el, hiszen ezeknél az alkotmányoknál, miután fából készültek, az úgynevezett szögezése, összeszögelése is fával történt, és ugye a restaurálásnál ezt vassal helyettesítették, és emiatt került az enyészet útjára. Úgy tudom, hogy most a Szentendrei skanzenben, mondhatnám, kosarakba vagy ládákba vannak a részei. Azt is hallottam, hogy átmentették a mechanikáját ebbe a maromba. Nem tudom, hogy így van-e.
Minden esetre Ráckevén ismét van egy vízimalom.
Igen.
Nézzük tovább az életutadat.
Miután a Magyar Iparművészeti Főiskola ötvös szakán szükséges volt egy fémmel kapcsolatos szakma ismerete, így elmentem az állami pénzverőbe szakmát tanulni. Első évben vésnök tanuló voltam, majd egy kérvényezés kapcsán sikerült a cizellálást folytatnom másodében, ami ugye azért volt lényeges, mert az már egy plasztikus műfaja a szakmának, és mellette rajzolni és mintázni tanultam. Sikerült bejutnom a Magyar Iparművészeti Főiskola ötvös szakára, ahol Engelsz József tanította az ötvös mesterséget, művészetet, ha ezt egyáltalán lehet tanítani, és Illés Gyula a mintázást.
Olvastam tőle, tudta, más tárgyakat szeretné készíteni, mint a tradicionális ötmös művészeti tárgyak. Mire gondoltál, amikor ezt elhatároztad, ezt mondtad?
Nem is elhatározás volt ez, hanem azt éreztem, hogy nem az az én utam. Csodáltam a nagymestereket, csodáltam azokat a tárgyakat, amelyeket az évfolyam társaim hoztak létre ebben a műfajban, de éreztem, hogy ez nem közel álló hozzám, és ez azt jelentette, hogy egy hosszú út keresése következett. A kezdetben egyébként nem rövid időszakig készítettem tradicionális, tehát az ötvösséghez kapcsolódó tárgyakat, dobozokat, szelencéket, kelyheket, de valójában ezeknek az úgynevezett díszítettsége sem volt már tradicionális, mert egy lágy anyagot, mondhatom, ha a fémet lehet lágynak nevezni, bronz és sárgaréz szöveteket használtam ezek díszítésére, amelyek szabadon alakíthatóak voltak, akár roncsolva, akár bármilyen formát kialakítva. Tehát már itt megjelent az, hogy nem kapcsolódom nagyon erősen a tradicionális ötvösséghez.
Ember, természet, hit, tudás és nagy kultúrák hatása. Ezeket a címszavakat írtam ki, amelyek talán jellemzik a te művészetedet.
Igen, valóban így van. Volt egy időszak, amikor a bronzszövetek gyűrése és ezzel való foglalatosság után elkezdtem mintázni, mert azt gondoltam, hogy azokat az érzelmeket, amiket szeretnék kifejezni, talán az emberi test megjelenítésével jobban meg tudom valósítani, és volt egy időszaka a pályámnak, amikor ilyen kis bumfordi figurákat mintáztam, mondhatjuk őket puttóknak is, amelyekkel már valamennyire meg tudtam ezeket a gondolatokat valósítani. Majd a fordulópont valójában 2000-ben történt a milleniumi év alkalmával, amikor is elkészült a Biblioteca Hungarica című öt részből álló plasztikai sorozatom. Ennek a mintázása közepette elindult az a meditációs folyamat, amely azóta is meghatározza az életemet. Kerestem azt a pontot, hogy a régi nagy kultúrákban mitől voltak olyan harmonikusak és olyan csodálatosan időtállóak az alkotások. Arra kellett rádöbbennem a magam elgondolása szerint és a meditációim folyamán, hogy a régi nagy kultúrákban az ember, a hit, a tudás és a természet egy harmonikus egységet alkottak. Mára ez az egység abszolút megbomlott, mert az ember az anyagi világot állította a középpontba. És valahogy azt gondolom, hogy az én életem nem szólhat az anyagi világról. Ez nyilván egy abszolút személyes dolog is, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a művésznek valójában valahol egy picit feladata az, hogy a szakralitást valamilyen szinten képviselje. Azt hiszem, hogy jóformán a reneszánszig elmondható, hogy a művek jelentős része a szakralitás jegyében születtek, vagyis hogy a két szakrális dimenzió ég és föld összekapcsolásáról szóltak. És ezzel elindultam azon az úton, amelyből megszülettek a nagy térplasztikáim.
Mi adja azt a szikrát a művészetedben, ami nagyon meghatározó?
Nem is szikráról beszélhetünk, hanem egy folyamatos gondolkodásról. Ezt nevezem én meditációs folyamatnak, amelynek során létrejöttek azok a művek, amelyek valóban azzal foglalkoznak, hogy eget és földet, a két dimenziót összekapcsolják. Így jöttek létre az időoszlopok, a Dicsőség című munkám, vagy a Fényoszlopaim, amelyek mind ezt hivatottak megmutatni. Ezzel a folyamattal nem csak a magam útját gondolom járni, hanem próbálom a szemlélőt is hívni az ilyenfajta gondolkodásra.
Ide tartozik talán a Két fényoszlop című műved is.
Igen.
Erről egy kicsikét beszélnél-e?
Hát a fényoszlopok valójában úgy valósultak meg, hogy eleve a vertikális formával és az oszlopsággal azt gondoltam, hogy egy szakrális lényeget tudok bemutatni. Ugyanis akár a fényoszlopokra gondolok, akár a korábban megvalósult téridő kapura, alapvetően az oszlop és a kapu, azok az építészet elemei. De minden esetben arra gondolok, és nem csak azért, mert az építészetből kiszakítottam ezeket az elemeket, hanem egyébként is így gondolkozom, akár egy templom, vagy akár egy temető, vagy egy családi szentély, családi otthon kapuzatáról, vagy akár egy múzeum, vagy akár egy templom oszloprendjéről, hogy azoknak nem csak építészeti elem funkciójuk van, tehát nem csak statikai mi voltukban jelennek meg, hanem arra gondolok, hogy annak az épületnek, annak a tartalmát is tartják. Ebből kiindulva az oszlopok megvalósításánál nem úgy történt a megvalósulás, mint ahogy ismerjük, hogy az oszlopokon a díszítettség, az az oszlop felszínén van, hanem az oszlop belsejébe, hasítékokba helyeztem el gondolataimat, amelyek bronzból megvalósultak, mert azt gondoltam, hogy a tartalom magában, az oszlopban van. Ezek a tartalmak, szárnymotívumok, amelyek minden esetben az elme szárnyalását képviselik, de megjelentek angyalok, vagy éppen a kettős kereszt, ami az ősi jelrendszer szerint is az egy az Istent képviselik.
Vörös Sándor nevét említetted. Mit jelent számodra az ő költészete?
Teljesség felé című kötete az, aminek gondolatsora azt hiszem, hogy szintén nagyon meghatározó az életemben. Ezeket a műveit hát szinte folyamatosan olvasom, mert úgy érzem, hogy minden mondatán hát hosszú-hosszú ideig lehet gondolkodni, elmélkedni. Az életmű kiállításom is valójában ehhez a kötethez kapcsolódva a Teljesség felé címmel valósult meg.
Az ötvösség kifejezés forma lehetőség a belső út megjárására. Ez jelenti azt a spirituális utat, amiről beszéltél, gondolom.
Ezt is elmondtam valahol, hogy a néprajz az a tudomány a fiatal gyermekkor vagy a fiatal diákkor sikerességét jelentette, és a tudományos munkának a megízlelését jelentette, míg az ötvösség valóban lehetőséged ad számomra, bizonyos szimbólumrendszerrel dolgozva kifejezésre juttassam a gondolataimat, tehát nagyon nagy segítség.
Az életrajzodból tudom, hogy nagyon sok kiállításod volt. Mi ad erőt a munkához?
Tárgyalkotásból eljutottam a munkáimmal az Isten hitem megvallásáig. Azt hiszem, hogy ennél nagyobb mozgatórugóra nincs szükség.
szervező tevékenységed is nagyon szerteágazó.
Hát 1996 óta az első ötvös művészeti biennálé szervezése és rendezése óta, amely a Ráckövei Savoyai Kastély kupola termében történt. Azóta az ötvös művészek egy csoportjának jelesül a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége ötvös művészeti szakosztályának az országos kiállításait szervezem, amelyekben nem csak a biennálék tartoznak bele, hanem egyéb országos megjelenések, sőt a külföldi kiállításaink is. Tudnunk kell, hogy az ötvös művészet a tanítottak szerint is több mint 1000 éve benne van folyamatosan a kultúránkban. Felelős értelmiségiként azt gondolom, hogy nem engedhetem, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy ez a folyamat megszakadjon. Akármilyen nagyon sok munkával is jár el ez a tevékenység, és akármennyi időt is veszel az alkotói pályától, mert nagyon sok időt veszel, ennek ellenére azt gondolom, hogy ezt töretlenül folytatni kell, hiszen a fennmaradását jelenti a kiállításokon való megjelenés, nem csak nekem, hanem természetesen a többi ötvös művésznek is.
Az ötvös művészetnek a hagyományokat őrizve kell megújulnia. Olvastam.
Arról beszélhetünk, hogy nyilván minden kornak megvan a maga elvárása a művészeti ágak tekintetében, akár a művészeti ágnak saját maga felé, akár a társadalom oldaláról. Természetesen a 20-21. Században nem várható el az egy ötvös művésztől, hogy tarsai lemezeket cizeláljon, de ugyanakkor hagyományokat őrzünk olyan tekintetben, hogy olyan technikákat alkalmazunk, amik 1000 éves technikák. A hagyományőrzés ebben rejlik, nem pedig a megjelenési formákban.
A művészet legfontosabb feladatának mit tartasz a mai világban?
Azt hiszem, hogy ebben az anyagi világban egy-egy alkotás szemlélése talán a megpihenést, a csendet, a belső békét, vagy éppen gondolatok sorának elindítása az, amely a feladata lehet. Az érezhető egyébként, hogy a látogatók egy-egy kiállítást megtekintve valóban ki vannak éhezve a szépre és a jóra. Talán ez a feladatunk.
Ráckevére milyen gyakran látogatsz el?
Sokszor azt gondoltam, és ezzel nem a ráckövelyeket szeretném megbántani, hogy Ráckeve a minden. Tehát soha nem lettem pesti ember. Soha. Tehát az egész életem a vidékhez, a természethez, az olyan élethez kötődik, hogyha kimegyek az utcára, akkor a szembe jövő embereket ismerem, és ha másra nincs is idő, de köszönünk egymásnak. De amikor a szüleim betegek lettek, és közel 20 évvel ezelőtt arra kényszerültünk, hogy a ráckevei családi házunkat eladjuk, és ők Pestre jöjjenek a betegségük miatt, akkor döbbentem arra rá, hogy Ráckeve az őket jelenti. Nem volt ez talán kívülről látható, de volt egy belső szakadás bennem, de mostanra aztán visszakanyarodtam Ráckevéhez, mert hát nem lehet elfelejteni a gyermekkort, és felélednek, megújulnak a régi gimnáziumi osztálytársakkal való kapcsolatok. Nyilván ez az ember korából is fakad, hogy ez így történik, de hát továbbra is azt gondolom, amikor átmegyek a hídon, és északra és délre nézek, és látom a Dunát, hogy a világ legnagyobb csodája.
Kedves Katalin, nagyon köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket, mind a művészi tevékenységedhez, mind pedig a szakmai, közéleti tevékenységedhez. Nagyon jó egészséget kívánok, Isten áldását, és sok-sok sikert, sok-sok örömöt neked az életben.
Köszönöm a lehetőséget, örömmel jöttem.
Katona Katalin Ferenczy Noémi díjas ötvös művésszel Rózsa Katalin beszélgetett. Maria.
lélek hangja.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a Jó Hírek magazin műsorát hallják.